kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. A cél, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Brüsszel a migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen, közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint különösen felháborító, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hazánkat nem érinti a migrációs krízis, de nem hagyjuk végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költünk az unió külső határának védelmére. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta, a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett, az elfogadott szabályok több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogy járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell. Annak pedig örül, hogy az előírások felét a magyar kormány is támogatta, tette hozzá. Jóváhagyta az Európai Védelmi Ipari Programot az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa, a szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 27 között 1,5 milliárd euró összegű, vissza nem térítendő támogatás nyújtható az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is 2 év alatt 300 millió euróval. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerrák ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. A háztartási energiáért 9,8%-kal kellett többet fizetni átlagosan, a szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett. A szolgáltatások 6,5%, a tartós fogyasztási cikkek 2,9%, a gyógyszerek pedig 5,1%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára viszont 5%-kal mérséklődött éves alapon. Októberhez viszonyítva átlagosan 1,1%-kal voltak magasabbak az árak. A harmadik országokból érkező online rendelt termékek 60%-a veszélyesnek bizonyult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó és Vámhivatal közös ellenőrzésében, amelyet pénteken végeztek a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az akciónapon 500 csomagot vizsgáltak át a hatóságok munkatársai. Elsősorban a játékok, a plüssök, a textiltermékek és az akkumulátortöltők bizonyultak nem biztonságosnak vagy megfelelőnek. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint 101 élelmiszer előállító létesítményt vizsgáltak, mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás, 3 esetben indult higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt intézkedés. Karácsony és új év között 2 hosszabb szünet is lesz a házi orvosi ellátásban, ezért inkább konzultáljunk előre, ahelyett, hogy a sürgősségi ellátást terheljük olyasmivel, ami egyébként máshogy is megoldható, hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat. Az évvégi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig 2x5 napos időszakban házi orvosi szintű ellátást csak sürgős esetben az ügyeleteken kaphatnak majd. 300 milliárd forintból újul meg a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosító berendezések, a felső vezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj, egyterű, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények érkeznek. Legkevesebb 34 sérültje van a hétfőnél Japán északkeleti részét megrázó 7,5-es erősségű földrengésnek. A cunami riadót visszavonták a hatóságok, a Japán Meteorológiai Hivatal viszont riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt, a lakosságot fokozott figyelemre szólították fel. Végül az időjárásról. Holnap folytatódik majd a borult, ködös idő, szitálás ismét előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban plusz 2-3, napközben pedig 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A szikestavak és élőhely közösségeik újjáélesztésével kezdett el foglalkozni a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület még 2007-ben. Tevékenységüket a LIFE program finanszírozta. A Kárpát-medence egyedülálló értékei ezek a ma már törvényileg védett területek. A 20. század történései ugyanis olyannyira megbolygatták ezt az ősi rendszert, hogy a vegetáció veszélybe sodródott, a tavak természetes jellege odaveszett. A Balmazújvárosi volt az első sikeres program, melyben sikerült visszaállítani a hely természetes jellegét. November 26-án sajtótájékoztatón vettünk részt a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület látogatóközpontjában, ahol a Szikes-Vizes Élőhely Láncolat LIFE projekt és a Vizet a Tájba program együttműködéséről hallottunk. A sajtóeseményt terepi bejárás követte a közeli madár megfigyelő toronynál. Ecsedi Zoltán projektvezetőt hallják.
A Vizet a Tájba program akkor keletkezett, amikor felismerte a vízügyi igazgatóság, az országos vízügyi igazgatóság, hogy most már mezőgazdasági szempontból is nagy a probléma. Mi természetvédők már az Egyesületünk 93-ban alakult, és gyakorlatilag azért alakultunk 90-es években, mert nem volt víz, csak elfelejtettük. Mi ezt mondjuk 94 óta mondjuk, hogy Vizet a Tájba program kell, és szerencsére felismerte az országos főigazgatóság, és állami együttműködés is született, hogy aki igényli önkéntes alapon, hogy ökológiai vizet juttassanak neki, akkor a vízügyi igazgatóságok ezt biztosítják. Ez egy új kezdeményezés, gyakorlati megvalósítása is van, majd arról beszélek, azért jöttünk itt össze, de elsősorban ez a fejekben való változás, a vízhez való ragaszkodás. Tehát magyar gazdálkodók elsősorban, a gazdálkodók igényeljék azt, hogy víz álljon a gyep területükön, legyenek részt abban, hogy vissza lehessen nedvesíteni az alföldet, hisz tudjuk, hogy elindult egy ilyen elsivatagosodási állapotban. És a vízügyi igazgatóságnak mindig az volt a baja, hogy oké, adok én vizet, de hova? Tehát a kérdés mindig az volt, hogy biztosítsanak a víznek helyet, és ez a Vizet a Tájba program elsődlegesen azt szorgalmazza, hogy önkéntes alapon a tulajdonosok vagy a kezelők kérjék meg az igazgatóságot, hogy adjatok vizet, mert én szívesen fogadom. Így indult ez az egész, elsősorban gazdálkodó szervezeteknek.
De hát nem egy korlátlan kalap, amiből mindenkinek adhatnak korlátlanul vizet, aki kér.
Igen, ez egy önkéntes felmérés is, hogy ugye én kérek vizet, de tudok-e biztosítani. Mert nagyon sokan jelentkeztek a homokhátságból, a kiskunságból, ahol fenn vannak a tetőn, hogy úgy szívesen fogadnák, de ott olyan a szituáció, hogy nincs a csatornába környéken sem víz, ott már egy nagyon kemény program, egy kemény beavatkozás szükséges ahhoz sok-sok milliárd forintért, hogy a homokhátságra, a tetejére vizet felvezessenek. De nagyon sok ember jelentkezett, akik magas vezetésű csatorna mellett gazdálkodnak, Tisza mellett, ahol ezt lehetett biztosítani. A környékünkön, ugye a Balmazőrös környékünkön, a Kelti főcsatorna mindenki ismeri, ez egy magas vezetésű csatorna, ebből zsilipeken gravitációsan ki lehet engedni vizet, ha van benne.
És miért jelentkeztek? Önök észrevették, hogy kevesebb itt a víz, száradtak a tavak?
Mi egy LIFE programot valósítunk meg, a LIFE nevezetű program az Európai Bizottságnak a természetvédelmi alapja. Olyan projekteket támogat az Európai Bizottság, amellyel vállaljuk, hogy Natura 2000-es területeken a területet egy magasabb természetvédelmi állapotba juttatjuk. És a mi projektünk itt Balmazújvás környéki vizes élőhelyeknek a visszanedvesítése, 15 darab van belőle, ez olyan 1000 hektárnyi hatalmas területet jelent, ezek régen is 100 évvel ezelőtt is vizes élőhelyek voltak, csak kiszáradtak. És az előző volt már egy live projektünk, egyet már helyreállítottunk, ez a nagy szék, amit itt megnéztünk közösen is, sok madárra, és most azt vállaltuk, hogy plusz 14-et még láncolatba hozzá helyezünk, és akkor 15 egy ilyen félkör ívben körülveszi a települést, jótékony hatással, majd erről beszélhetünk, de az volt az elképzelés, hogy minden évben esik annyi csapadék, hogy a 6000 hektáros távoli vízgyűjtőről ezt a csapadékot bekormányozzuk ebbe a rendszerbe, és elosztjuk ebbe a 15 tóba. Csak hogy a tavalyi évben nem érkezett meg az őszi csapadék, csak idén márciusban, és egy picit megijedtünk, hogy ez meg fog ismétlődni, sőt, úgy ismétlődik, hogy egyáltalán lesz csapadék, ezért jelentkeztünk a Vizet a Tájba programba, és kértük a TIVIZIG-et, a Tisztántúl Vízügyi Igazgatóságot, hogy ha lehetséges, akkor a keleti főcsatornából, soha nem gondolkodtunk ebben, adjanak már vizet, hogy az őszi csapadékot kiegészítjük, és olyan zsilipeket kellett nekik megnyitni, a 20 éve nem voltak megnyitva, de sikerült ezt megcsinálni, és kaptunk vizet, folyamatosan érkezik a keleti főcsatornából most víz a területre, és egyet már elárasztottunk a megfelelő szintre, most pár napja megnyitottuk a zsilipeket, és mennek tovább a második, harmadik, negyedikbe, hát majd nem tudjuk, hogy mennyi csapadék érkezik, mert szerencsés helyzetben mind a 15-öt fel tudjuk tölteni.
Talán aki hallgatja ezt a beszélgetést, az sem tudja, hogy miről beszélünk. Mi az, hogy szikes tó, mi az, hogy feltölteni. Mi kinézünk az ablakon, látunk egy viszonylag nagy, de nem is annyira összefüggő vízfelületet.
Igen, tehát meg kell magyarázni. A szikes tó igazából egy olyan sekély vizes élőhely, amelynek az átlagos mélysége 20-30 centi, tehát nem egy Balatonra kell gondolni, de tavasszal akár ilyen nagy tó jellegű elöntést jelent, tehát távolról nézve akár ilyen fél balatonnyi vizeket jelent, de ha közelebb megyünk, akkor úgy érzünk, 20-30 centi ilyen gumicsizmával lábalható. A szikes jellege pedig az alföldön abból adódik, hogy a szíksó az nem más, mint a szóda. Nátrium hidrogén karbonát mindenki ismeri, a mosóporban az van, a szódabikarbonában, a sütőporban, tehát ezt használjuk minden nap. Szóda van benne, és emiatt, a szóda miatt magas a sótartalma a víznek, de nem nátriumklorid, mint amit otthon használunk, nem az a só, hanem szíksó. Pluszban lugos, állandó lugos környezetet ad a területnek, állandóan lugos, és ez a két együttható, hogy sós és lugos, egy nagyon speciális ökoszisztémát hoz létre a Kárpát-medencében, és itt van a legtöbb Európában, sőt, ezek a szikes tavak csak Európában, a Kárpát-medencében, Szerbiában, Magyarországon és Ausztriában vannak, főleg Magyarországon, és egészen polszerűen terjednek el Mongóliáig, a sztyeppen. Tehát nagyon egy ritka élőhelyről van szó, tehát ez annyira ritka, hogy az Európai Bizottság, az Európa Unió egy külön kategóriát létesített ennek az élőhelynek, egy speciálisan védendő, nagyon veszélyeztetett élőhelyet, ez a Pannon szikes gyepek és mocsarak. Mi úgy hívjuk, hogy szikesek, a hortobágyi szikesek, a kiskunsági szikesek, tehát használjuk mi ezt a szikes szót, bár nem tudjuk, hogy ez szórát jelent igazából.
Fel van most töltve teljesen ez a tó. Hogy megy innen tovább a víz?
A szikes tavakat említettem, hogy időszakos vizek, ami a többi vizes élő ellentétben nem baj, ha kiszáradnak. Általában minden évben kiszáradnak, a sekély jellegükből adódóan. Úgy is mondhatnám, hogy ezek a természetnek a sópárlói. Tehát feltöltődnek, ez a 20-30 centis vízzel, angol szóda pennek hívjak, mert ilyen nagyon lapos, mint egy palacsintasütő, úgy kell elképzelni, és ebben egy nagyon sekély víz tud megállni. Na most, ha több víz van, akkor az kifolyik belőle. Természetesen átfolyik egy másik szódapenbe, egy másikba, ezek okozzák ezt az élőhely láncolatot, amiről beszéltem. Na most ezek kiszáradnak, és ez a só, ez bepálódik, és ott marad a felszín. Hát ezt otthon is meg lehetne, hogy a serpenyőbe öntjünk vizet, pároljuk el, és akkor szép sóréteg ott marad az alján. Ugyanezt történik a természetben. És ennek az a lényeg, hogy de minden évben legyen víz, tavasszal, vagy késő ősszel kezdődik a feltöltés, és márciusra legyen víz, és minden évben ki fogja száradni augusztus-szeptemberre. A problémát eddig az okozta, hogyha nem töltjük fel rendesen, akkor már kiszárad májusban, és az itt élő élővilág, madarak és más élőlények, szaporulatai el fognak pusztulni, mert nem lesz idejük felnőni, vagy elvermelni, vagy madarak esetében a fiókáknak elszállni. Tehát nekünk természetvédőknek azt kell elérnünk ezzel a projekttel, hogy növeljük a víztartózkodás idejét. Mivel a besugárzás, mindenki tudja, hogy a hőmérséklet növekszik, klímaváltozás van, melegebb van nyáron, sőt, a hőhullámok sokasága, ez mind azt jelenti, hogy gyorsabban szárad ki. Na akkor csak úgy tudjuk megakadályozni, ha mindig tele töltjük, és akkor talán kitart a víz tovább. Ha nincs teletöltve, akkor hamarabb fog kiszáradni. És ez, hogy teletöltés, ez a feltöltés, nekünk ezt úgy hívjuk csúnya szó, hogy referencia vízszint, hogy tele van. Ez nagyon jó, mintha fognánk egy vödröt, és akkor a referencia vízszintje a vödörnek, addig töltjük, míg már elkezd kicsurogni belőle.
Ugyanez a csurig.
Csurig töltjük, igen, ez van erre jó magyar szó. Tehát csurig töltjük a tavat, és ha nincs csurig töltve, akkor hamarabb fog kiszáradni, mint ahogy az itt élő élővilág ezt túl tudja élni, mondjuk a fiókáik, a madaraknak.
Nagy élmény volt látni, ahogy négy rétisas abajgatta a lilikeket, libákat. Milyen élővilág van itt? Mennyire jelentős ez mondjuk itt a Hortobágy környékén?
A Hortobágyon kevesen tudják, hogy amikor nemzeti park lett 73-ban, akkor a alapító okiratokban kettő nagyon fontos dolog miatt lett védett. Egy a madárvilág, kiemelten, ez benne van a alapító okiratban, a második pedig a pásztorkultúra megőrzése. Ami miatt ugye megkapta majd később a világörökségi státuszt. Érdekes, hogy élővilágra nem kapta meg, bár jó lenne a kérni. Tehát a madárvilága az eurázsiai szinten jelentős, ugye medencébe vagyunk. Itt a Duna és a Tiszának volt, ugye a Kárpát-medence egy ilyen belső deltája, nyugodtan mondhatjuk azt, és ezt a madarak még mindig tudják. Ugye a Kárpát-medence az jelentős, tehát az eurázsiai, afrikai útvonalban van ez a Alföld, és benne a Hortobágy maradt a legjelentősebb. Mindig mondjuk, hogy úgy de jó, megőriztük a Hortobágyt, hát azért őriztük, mert annyira szikes volt, hogy nem tudták másra használni, csak legeltetésre, ezért megmaradt aránylag eredeti formájában, és emiatt minden madár érinti, aki vonul, és ráadásul, mivel egy gyöngyszem Európában, egy természeti gyöngyszem, ezért a fészkelő madarak is itt vannak. Tehát ezért jelentős a vonulók is, és a fészkelők is. Természetesen a mi fészkelőink elmentek már itt novemberre. Amit láttunk, azok már északról jövő madarak. A nyári lulak, amit láttunk, az általában Skandinávia, Finnországból jönnek, gyűrűzött madarak alapján tudjuk, meg rádiós madarak vannak, most már rádió jelölt madarak. A nagyligek pedig a szibériai tundráról érkeznek, Kazasztán érintésével jönnek a Kárpát-medencébe és ide a Hortobágyra. Ezen a területen, amit láttunk, ez a nagy szik, ez csak úgy elképzel, ez olyan 200 hektáros, ugye egy hektár az 100-100 méter, tehát aránylag kicsi amúgy, ha mondjuk egy ilyen Velencei tóhoz viszonyítjuk, vagy egy Balatonhoz, és itt 28 ezer nagylék tartózkodik jelenleg, növekszik a számuk, néha csökken, a sasok is bele szólnak ebbe, és még rengeteg récét láttunk, tőkés récék, fütyülő récék, nyílfalkú récék. Védett területen vagyunk, de a szomszédságban nem védett területek, mezőgazdasági területek sokasága van, ahol vadászható a nagylilik, és a megsebzett madarak még be tudnak szállni a területre, és ezt gyakorlatilag a sasok is tudják, és így szépen ilyen sorba ülve a tóparton várják, hogy ilyen sebzett nagylilik érkezzen a tóba. Ezt láttuk, hogy egy sebzett nagyliket próbált négy öreg rétisas megfogni, a nagy még lebukott a víz alá, és nem fogja túlélni, mert előbb-utóbb annyira kifárad, hogy négy csas mindig jelen van, és előbb-utóbb majd látjuk mindig, hogy végül elfogják a lilikeket. Hát ez ilyen drasztikus a természetben, de ez természetileg teljesen rendben van. Ugye az Attenborough filmekben a oroszlán és a gnu, meg az afrikai dolgok, ugyanezt látjuk itt. Mindenkit invitálok, hogy jöjjön el, nézze meg ilyen élményben része, ez nagyon sok sas követi a vonuló madarakat, tehát ez nem csak itt nekünk egy ilyen érdekes pillanatnyi látvány, hanem aki több időt tölt el, minden nap előfordul egy ilyen esemény.
Hogy mit jelent ez a madaraknak, vagy az élővilágnak, azt tudjuk. De mit jelent ez itt a környéken lakóknak? Nem félnek attól, hogy 15 tó vesz minket körül, mi van, ha megárad, elönti az egész várost?
A live programmal felhasználtuk arra, illetve nem csak, hogy felhasználtuk, hanem beépítettük, és ez egy elfogadott módszer, hogy a városnak a belvízi biztonságát is egyben megteremtjük. Tehát a várost egy védőgát veszi körül, ezt is a live projektből építettük ki. A védőgáton belül van egy övcsatorna, ahol a város vize szépen el tud menni úgy, hogy a kint lévő ez a víz, amit látok, nem veszélyezteti, és gyakorlatilag olyan sekély a víz, és a legmélyebb lyukban van, tehát ez egy természetes tómeder, amit látunk, tehát ez a terület, a környező területnek a legmélyebb része, tehát ide folyik a víz, tehát innen nagyon nehezen tud felfele folyni a település irányába, tehát ez maga a vízgyűjtője, ez jó is. Belvízbiztonságilag rendben van. Ezt elfogadta a itt lakók is. Sokszor bizonyítottuk, megmutattuk működését, látszik is, hogy a víz a tóba ekkora víz, mert az övárokba pedig jóval alacsonyabb, pedig egymástól olyan 6 méterre vannak, még sincs összeköttetésbe. Ez rendben van. Milyen pluszt jelent még ugye a lakosság? Ami az Alföldön a legnagyobb probléma, az a légköri aszálynak a jelenléte és növekvő jelenléte, amikor nagyon jó, mindenki tudja, hogy öntözi a virágot a kiskertjébe, meg a paradicsomot, és mégis kiszárad, pedig minden nap megöntözi. Hát ez a légköri aszálynak a egyik negatív hatása. Ha itt egy vizes környezetet teremtünk a település körül, akkor ezt a légköri aszályt tudjuk mérsékelni, mindig van pára, mindig párolog, és természetes hűtősként is funkcionál. Hát ez lehet, hogy fokokban nem jelenik meg, de tizedezred fokok. Igen, de most az egész Alföld ilyen újra nedves lenne, akkor már regionális hatása is lenne. Ez túl pici ahhoz, hogy mondjuk befolyásolja az egész térséget, de kicsiben azért itt látunk nyáron is talajmenti párás ködöt, amit szerintem nem sok helyen. Tehát ez biztos, hogy jó. Alföldön mindig probléma a szállított pornak a magas koncentrációja a levegőbe, a szélbe. Tehát ez ilyen aszmás betegséget okoz, ezt mindenki tudja. Hát ilyen poros környezet, de most ezek jól csapdázzák, ezek a nedves élőhelyek, tehát a település környéki vizesélek becsapdázzák ezt a szállított port, tehát egy sokkal jobb, egy tisztább, nedvesebb levegő érkezik be a település irányába, tehát egy nedvesebb környezetben ez is egy kedvező hatással van. A biodiverzitás, mint olyan, az egyértelmű, tehát egy olyan környezetben élni, ahol az él, amit láttunk is. Tehát egy ilyen környezetben él valaki, annak a lelki nyugalmára, és ezen belül a testi nyugalmára is pozitív hatása van. Ez egy új pszichológiai irány, kutatják ezt, a természetállapot a nagyban befolyásolja mi egészségügyi állapotunkat. Tehát úgy gondolom, ezek a pici kis hatások mind-mind azt jelentik, hogy akik itt élnek, ezt szoktuk is mondani, egy egészségesebb, természetes környezetben élnek, ami biztos, hogy hosszú távon pozitív hatással lesz, és most ebben a pillanatban a biztonsági elemeket beépítve nincsen ez a víz káros hatással az itt lakókra.
Az elhangzott beszélgetésben a Székesvizes élőhely láncolata Life projekt és a Vizet a tájba program együttműködéséről Balmazújváros környékén Ecsedi Zoltán projektvezetőt hallották. Most Ferlimavett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 17. része hangzik el, felolvassa Tóth Levente színművész.
A helyi kutyafalkák, kivált a bullterrier vezette csapat minden tőle telhetőt elkövettek, hogy hadba kényszerítsék, és emiatt jó ideig otthon kellett rostokolnia, ha csak mama vagy én meg nem könyörültünk rajta. Majdnem egy hónapba telt, de végül megtalálta a megoldást. A megoldás egyébként jellegzetesen korcsira vallott. Saskatoonban csak nem minden udvart 2x8 colos vízszintes lécekkel összeszegezett, függőleges deszkapalánkkal kerítettek be. A legfelső keresztlécet a helyi szokás szerint mindenütt körülbelül 2 méter magasságban helyezték el, 10-12 centiméterrel a függőleges deszkák kiálló vége alatt. Ezek a magasan húzódó pallófélék immáron réges-rég biztonságos közlekedési útvonalat jelentettek a macskák egymást követő nemzedékeinek. Egy szép napon Korcsi úgy döntött, hogy őt is szolgálhatják. Éppen a fogamat mostam reggeli után, amikor Korcsi fájdalmas csaholása ütötte meg a fülemet. Tüstént átrohantam az ablakhoz. Éppen idejében érkeztem még, hogy lássam, amint a kapunál álló kukáról nagy keservesen felmászik hátsó kerítésünk tetejére. Néhány ingatag lépést tett a felső keresztlécen, majd egyensúlyát vesztve lepottyant róla, de rettenthetetlenül és haladéktalanul visszaugrott a kukára, ahonnan újra próbálkozott. Kimentem és megkíséreltem észhez téríteni, de fütyült rám. Amikor elmentem hazúrról, még változatlanul ott kísérletezett. Felmászott, eltántorgott néhány méterre, lepotyogott. Aznap este vacsoránál meg is említettem legújabb szórakozását szüleimnek, de egyikük sem szentelt nagyobb figyelmet neki. Hozzáedződtünk már Korcsi különcködéseihez, és nem is gyanítottuk, hogy ebben az őrültségben talán van némi rendszer, mert igenis volt benne rendszer, mint néhány nappal később felfedeztem. A délután folyamán a hátsó sikátorokban bengáliai harcosok különítménye, két barátom meg én, tartott kerékpáros hajtóvadászatot horgászbotokból kialakított bambuszláncsákkal a tigrisekre, a kóbormacskákra. A vacsora idő közelettével lassan hazafelé kezdtünk kerekezni a River Road mögötti sikátorban, amikor egyik pajtásom, aki valamicskével előttünk hajtott, elképetten felrikoltott, és olyan hirtelen fékezett, hogy belefutottam, és együtt terültünk el a napszikkasztotta agyagon. Feltápászkodtam, és észrevettem, hogy barátom az előttünk meredező kerítésre mutogat, a szeme tágra nyílt a hitetlenkedő álmélkodástól. A baleset, valamint barátom álmélkodásának okozója tőlünk alig 50 méternyire a kerítés tetején sétafikált fesztelen közönnyel. A kerítés mögött a Huskyk birodalma terült el, és bár látni nem láttuk egyiket sem, hallani mindhárman, sőt, tán egész Saskatoon hallottuk őket. Örjöngő vonításukat tompa puffanások törték meg, valahányszor a magasba vetődtek kínzójuk után, és visszazuhantak a földre. Korcsi a legkevésbé sem zavartatta magát. Egy esti sétáját végző, idős úriember ráérős gondtalanságával poroszkált Tova légiösvényén. A Huskyk alig, hanem a veszettség határán jártak csalódottságukban, és bevallom, mérhetetlenül hálás voltam a kerítésnek, hogy elválaszt minket tőlük. De még magunkhoz sem tértünk első meglepődésünkből, amikor újabb kutyaszakasz futott be a helyszínre. A környékbeliek 6-7 tagú csapatát a Bull Terrier parancsnoksága alatt a Huskyk jajveszékelése csábította ide, rögvest észrevették Korcsit, és a Bull Terrier azon mód rohamra vezényelte tömegeit. Jó maga olyan erőszakos lendülettel rontott a kerítésnek, hogy csak is egy Bull Terrier úszhatta meg élve az ütközést. Mi hárman némiképpen megriadtunk a tömérdek kutyatombolásától, és dárdáinkat dobásra kész helyzetbe kerültük, bár még haboztunk, hogy kelljünk-e Korcsi segítségére, vagy sem. Ami azt illeti, kiderült, hogy semmi szüksége ránk. Korcsinak Egyszerűen a szeme sem rebbent, bár ez csalóka látszat is lehetett, amely csak abból ered, hogy minden figyelmét az egyensúlyozásra kellett fordítania, és ezért nem tudott foglalkozni támadóival. Lassan, de szilárdan lépegetett, és miután sikeresen végigbillegett a házkik kerítésén, felugrott a következő porta kissé magasabb palánkjára, azon is átsétált, amíg csak egy garázshoz nem ért. Itt kecsesen felszökkent a garázs tetejére, ahol néhány percre lehevert pihenést mímelve, de igazából, és ez meggyőződésem, hogy kiélvezze a diadalát. Alatta elszabadult a pokol. Olyan bőszülten acsargó kutyát, amilyen az a bull terrier volt, sem azelőtt, sem azóta nem láttam, bár a garázs fala a sikátor felől majd 3 méter magasra nyúlt, a bull terrier tehetetlenségében újra meg újra nekirontott, pedig már nem volt egyéb, csak egy jókora, vonító, össze-vissza zúzódott roncs. Korcsi 2-3 percig figyelte a dísz előadást, azután felállt, hátravetett még egy pimasz tekintetet, és leugrott a 2 telek közt keresztben húzódó kerítésre, amelyen kisétált az előső utcára. A sikátorban lassacskán elült a csatazaj, és a falka oszlani kezdett. A kutyák többsége alig, hanem ráeszmélt, hogy a fél háztömböt kellene rohanvást megkerülniük, ha Korcsi nyomába akarnak jutni, de addigra ő már nyilván messze jár. Lelombózódott hangulatban témferegtek el, egyedül a bull terrier nem tágított. Eszeveszett örjöngésében még akkor is a garázsfalat döngette fejével, amikor hazaindultam, hogy beszámoljak az átélt csodákról. Ez volt az a nap, amikor a környékbeli kutyák végképp felhagytak Korcsi zaklatásával, és hallgatólagosan tudomásul vették, sőt, elismerték. De a bull terrier agyát kissé megviselte a garázsfallal játszott labdamérkőzés, vagy talán túl önfejű volt a veresség beismeréséhez. Minden esetre változatlanul igyekezett lesből Korcsira támadni, Korcsi pedig változatlan könnyedséggel tért ki előle. Míg nem tél elején, a már szinte agyalágyult jószág ellenfele üldözése során megpróbált átrohanni az úttesten, de figyelemre sem éltatta a forgalmat. Egy rozoga T-modell alatt lelte halálát. Korcsi a maga bámulatos palánk járói rátermettségével, ha óhajtja, egy csapásra környékbeli kutyák vezére lehetett volna, hiszen páratlan képessége jelentékeny előnyt biztosított neki a közkedvelt játékban, a macska fogócskában, de ő továbbra is megmaradt magányos vándornak, és beérte azzal, hogy békén járhat saját kedvtelései után. A palánk sétát akkor sem hagyta abba, amikor már nem kényszerítette rá a szükség, mint eredetileg. Roppant büszke volt teljesítményére, és mindent megtett, hogy ki ne zökkenjen a gyakorlatból. Én meg gyakran hencegtem vele barátaimnak, ismeretlen srácokkal pedig nem átallottam kisebb összegű fogadásokat kötni akrobata kutyám képességeire. Ha megnyertem a fogadást, és mindig megnyertem, cukrozott rágógumival jutalmaztam meg Korcsit. Ez volt az egyik kedvenc csemegéje, és addig rágcsált, amíg el nem oszlott a menta íz végső maradványa is, aztán mindenestől lenyelte. Mama úgy vélte, hogy ez csak ártalmas lehet, de tudomásom szerint a rágcsó soha a legcsekélyebb hatással sem volt Korcsi emésztő szerveire, amelyek ennél sokkal kártékonyabb dolgokkal is büntetlenül birkóztak meg.
Elhangzott Ferli Mevet, ilyen kutya nincs is. A 17. részt hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 13. utolsó részét Rátóti Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Harmadik rész. A fészek. Vetkőzés. Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak. Mert ahogy előbbre törtetsz az életben, úgy csúszol vissza önmagadban. Ne törekedj kiválóságra. Ez azonban nem jelenti, hogy képességeidet elhanyagold. Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé és összecsengőbbé teszed. Mindegy, hogy képességeid mekkorák. Fő, hogy a tőled telhető legjobbat formált belőlük és általuk. Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek. De a házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességnek mérete van. És a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen. A lélek maga. Mesztelenség. A teljességet elérni végtelenül könnyű, és végtelenül nehéz. Oly könnyű és oly nehéz, mint ezt a három szót kimondani hazugság és öncsalás nélkül. Teljesen tiszta vagyok. De vannak, igen kevesen, egyszerű szegény emberek, kik anélkül, hogy törekedtek volna rá, és anélkül, hogy tudnának róla, a teljességet birtokolják. Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta. Minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálkozik. Ha veszíteni jök kell, vagyontárgyat, egészséget, családtagot, életet, abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndes, vidám. Békéjüket nem sértheti senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de a lényükből magát a mindenséget. Ezek a béké és boldog emberek nem fognak a teljességbe, a mennybe jutni. Már is ott vannak. Nincs az a hatalom, mely valamit is adhatna még nekik, vagy elvehetne tőlük. Végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább. Mindentudó, mindenható, mindenütt jelen való. Az egyéniségétől megszabaduló ember közös Istennel, a mindentudóval, mindenhatóval, mindenütt jelen valóval. Az egyéniségétől megszabaduló ember nem úgy minden tudó, hogy megbírná mondani, mennyi pénz van egy csukott pénztárcában, s hogy a holnapi hírlapot már ma ismerné, s hogy akármilyen kérdésedre biztosan tudna felelni. Ami az embereknek minden tudásként tűnne, véghetetlen adattár. A minden tudás nem halmaz, csak éppen annak tudása, mely az egynél is egyszerűbb. Nem úgy mindenható, hogy a kenyeret kalácsá bírná változtatni, s talán meg sem emelheti azt a zsákot, melyet egy zsákhordó könnyen cipel. Ami az embereknek mindenhatóságként tűnne, az életbeli sikeresség véghetetlenné növelése. Úgy mindenható, hogy amíg hétköznapi munkáját végzi, lényének mélyén az Isten tett nélküli teljes működését viseli. Nem úgy mindenütt jelen való, hogyha nagy füzesen van, jelen volna kis füzesen is. Ami az embereknek mindenütt jelen valóságként tűnne, a tér teljes betöltése. Úgy mindenütt jelen való, hogy elér a létezőig, a kiterjedéstelen pontig, mely mindent magába foglal. Hullámok és tenger. A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. Ötödik rész. A kristály. Találkozás egy ifjúval. Jobb a hegyen lakni, mint a völgyben. De milyen gazdag a völgy is, lelkem, milyen gazdag. Egy alkalommal egy fiatal szekerest figyeltem. Nem a szememmel, csak a fülemmel, mert deszkafal volt köztünk. Régebről ismertem őt, 16 éves legényke, együgyű, tele az érzékek gabonaszín derengésével, mely valami ronthatatlan vígsággal öntötte el. Amit megkívánt, ellopta, ha tehette, anélkül, hogy cselekedete rákérgesült volna. A szigorú hatalom tőle épp úgy nem kérdezte, mit honnan és miért vett, mint a madártól. Ezt a suhancot figyeltem én fülemmel. Idősebb szekeres társával beszélgetni akart, soká noszogatta, de az nem felelt, csak aludt. Erre a legényke darra zendített. Iszom, mindig iszom, haragszik érte a feleségem. Dehogy volt itala, dehogy volt felesége. Csak vágya volt. A vágy lehúz, mondja a bölcsesség. Őt mégis emelte a vágy, hiszen nem volt honnan lehúzza, hiszen ő mindenestől a földön állt. És vágya nem csak az italig röpítette, nem csak a feleségig, de még azon is messze túl, mikor már régi veszekedő házasok, s az asszony pöröl az italért. Az angyal sem tud nagyobbat repülni, mint amekkorát ez a hím bogárka repült egyik fűszáltól a másikig. Teljes gyönyörűség. Hogy mi tökéletes ragyogású az élet minden dolga, csak azt tudja igazán, aki már nem óhajtja őket. Egy rablógyilkos, mikor irgalmatlanul végez áldozatával, oly közösségben van vele, mint még az ágyasa sem. Soha. Anélkül, hogy tudná, nem az áldozatát öli meg, de önmagát. Aki ezt felfogja, nem iszonyodik tőle, hanem megtelik áhítattal. Vagy gondolja kufárra, ki rakásra gyűjti a pénzt, mintha a felgyűlő vagyon valahová vezetne. Valahol elegendő volna. A lehetetlennel harcol, egy parány szembeszáll a mindenséggel. S hogy a nők milyen szépek, csak azt tudja igazán, aki már nem vágyik rájuk. Ahogy egy csont szépségét, finom tagozatát nem a kutya látja, mely rágni kívánja, hanem az ember, aki nem akarja rágni. A nagy látvány. Fényes arc néz az erdő borította völgyre. A tengerszem asszonyként felel. A rossz létjoga. Mindenki pokollal táplálkozik, még akkor is, ha menny felé növekszik. Az értelmét adó, s a lényét adó. Nő vagyok. Sugározza a virág. Virág vagyok, sugározza a nő. Férfi vagyok, sugározza a termőfa törzse. Termőfa törzse vagyok, sugározza a férfi. Ha faggatni akarod, a rózsa eltűnik illata, színe, formája mögött. A gyümölcsfa kitárul. Ha élvezni akarod, a rózsa kitárul. A gyümölcsfa eltűnik gyümölcsei mögött. Három vízszintes, egy függőleges. Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó mindent eltakar. Mégis érzésen, halláson, beszéden át vezet az út. Párbeszéd. A Jázmin gyengéd-e? Vagy bennem van-e a gyengédség, mit a Jázmin felidéz? A kökörcsin alattomos-e? Vagy bennem van-e az alattomosság, mit a kökörcsin felidéz? A külső és belső lényegében ugyanaz? A porszem kicsiny-e? Vagy bennem van-e a kicsinység, mit a porszem felidéz? A hegy nagy-e? Vagy bennem van-e a nagyság, mit a hegy felidéz? A külső és belső lényegében ugyanaz. Genezis. A lámpa nem látja önmaga fényét, a méz nem érzi önmaga édességét. Metamorfózis. A szivárvány híd az egyetlen, ahol angyalok és ördögök úgy járnak kelnek, hogy alig lehet szétismerni őket. Apokalipszis. Kiknek nevük a ruhájuk, fejüket szárnyuk alá rejtik, visszabújnak álmaikba. 10 erkély. A teljes lét élet nélküli. A teljes örök lét idő nélküli. A teljes működés változás nélküli. A teljes hatalom erő nélküli. A teljes tudás adat nélküli. A teljes bölcsesség gondolat nélküli. A teljes szeretet érzés nélküli. A teljes jóság irány nélküli. A teljes boldogság öröm nélküli. A teljes zengés hang nélküli. Összefoglalás. Van valami, mely változatlan. Mindennek lényege ez a változatlan. Ha minden esetlegestől mentesülök, nem marad belőlem más, csak a változatlan. Az igazságról. A szavak különlévők és gyöngysorszerűek, a dolgok összefüggők és halomszerűek. Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást. A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól. Tedd alkalmossá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne. Befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamely irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincsen benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal és poklot járt az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek. Csönge 1944-45.
Vörös Sándor, a teljesség felé című írásának 13. befejező részét Rátóti Zoltán tolmácsolásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Ezen a napon emlékezünk Szent Juan Diego guadalupei látnokra. Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén benszülött indiánok törzséből született 1474 körül. A Mexikó város mellett lévő Tepeyac dombon megjelent neki az istenszülő szűzanya, és ezt a mélyen hívő, alázatos és buzgó embert arra kérte, hogy a jelenés helyén a guadalupei boldogságos szűz tiszteletére templom épüljön. Ott hunyt el az Úrban az 1548. esztendőben. Juan Diegót II. János Pál pápa 1991. május 6-án boldoggá, 2002. július 31-én pedig szentté avatta. A misében így imádkozunk: Istenünk, Te a boldogságos Szűz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. Közben járására add meg nekünk, hogy szűzanyánknak Guadalupe-ben adott intelmeit kövessük, és így akaratodat szüntelenül teljesítsük Krisztus a mi Urunk által. Fourier Szent Péter pap rendalapító. Lotaringiában született 1565. november 30-án, meghalt 1640. december 9-én. 75 évet élt. Édesapja kereskedőként kereste meg a mindennapi kenyeret. Péter jó tanuló volt, ezért apja 13 éves korában a jezsuitákhoz küldte tanulni. 20 éves korában belépett az ágostonos kanonokok közé. 24 éves korában pappá szentelték, majd teológiát és jogot tanult. Doktorátus szerzett, s visszatérve rendjébe, mindent elkövetett annak megreformálásáért. Az idős rendtagok ezért elhatározták, hogy mindent megtesznek menesztéséért. Három plébánia között választhatott, a legnehezebbet választotta. Olyan áldozatosan dolgozott, hogy sok kálvinistát is magához vonzott. Teljesen a faluért élt. Még a kocsmába is utánuk ment, hogy helyes útra vezesse őket. Olyan biztosító pénztárt alapított, amelyből ha valaki kölcsönt vett fel, csak akkor kellett visszaadnia, ha anyagilag rendbe jött. Ilyen módon sok emberen segített. Korával ellentétben a gyermekeket ingyen tanította. Először a fiúkat gyűjtötte össze. Az idő azonban nem volt elég érett ehhez. Amit tenni akart, az csak 50 év múlva De La Salle Szent Jánosnak és az iskola testvéreknek sikerült megvalósítani. A sikertelenség nem keserítette el. Most a lányok ingyenes oktatásával kísérletezett. Talált 4 fiatal leányt, akik elfogadták vezetését. Maga képezte ki őket tanítónőknek. Azután megnyílt a leányiskola. Oktatási módszerei bámulatosak voltak és korszerűek. Nem csak az írást, olvasást és számolást kellett ismerniük, hanem a nyugták kiállítását, a számlák kezelését is. Az ökumenizmus terén messze menően megelőzte korát. Nővéreinek lelkére kötötte, hogy protestáns gyermekekkel barátságosan és szeretetre méltóan bánjanak, és mutassák meg nekik, hogy mennyire jók és okosak hitünk előírásai. Péter atya azt akarta, hogy apácái elsősorban tanítónők legyenek. Ezért hosszú időbe telt, amíg kiharcolva ezt, rendjének a miasszonyunkról nevezett ágostonos kanonisszák nevet adta. 1625-ben népmissziók tartásával bízták meg. Nem egy alkalommal tükröt tartott a katolikusok elé, akik rossz példájukkal részesek a hitszakadás vétkében. Túlpüspöke, mivel jó maga nem merte megtenni, rábízta a franciaországi ágostonos kanonokrend megreformálását. Itt óriási ellenállásba ütközött az elvilágiasodás miatt. Isten kegyelmével azonban küldetése sikerrel járt. 1632-ben a rend általános főnökévé választották meg, és csak ekkor mondott le kedves plébániájáról. Széles körű levelezéssel is foglalkozott. Hazája szeretetéért Richelieu bíboros, a teljhatalmú politikus megharagudott rá és száműzte. Abban az időben sem szerették a kisebbségeket. Egy női kolostor papjaként 4 éven át élt Felső Burgundia szabad grófságában. Itt halt meg 1640-ben, 1730-ban boldoggá, 1897-ben szenté avatták. A mi asszonyunk tanítórendek égi pártfogója, védőszentje Fourier Szent Péter.
In excelsis,